Szép délutánt kívánok a Táncverzum hallgatóinak. Mai műsorunk és egyben stúdióbeszélgetésünk témája röviden, hogyan maradhatunk talpon, lenullázottan, vagyis azok a független tánctársulatok, és azokról lesz szó, amelyek az előadó művészeti szervezetek többlet támogatására kiírt pályázaton lényegében semmit sem kaptak. Meghívott vendégünket is bemutatom, Duda Éva, a Duda Éva Társulat vezetője, és hogy miért pont őt hívtuk meg ebben a témában, mert talán a független szénán belül te vagy az egyik olyan aktor, aki nyílt levélben is tiltakozott, a többiekkel együtt természetesen, majd mindjárt a részleteket el is mondod. Kérdéseket tettél fel, hallattad a hangod, de szinte rögtön elkezdtél megoldásokat is keresni, és módszereket kitalálni a nehéz pénzügyi helyzetre. És van egy másik vendégünk is, mert hogy most nem egyedül foglak téged foggatni és kérdezni, méghozzá Török Ákos ül most melletted, kritikus, köszöntelek téged is. Alapvetően azért most tisztázunk néhány dolgot, mitől vagytok függetlenek, miből tudjátok fönntartani a társulatotokat, hogy néz ez ki most strukturálisan, anyagi szempontból?
Úgy kell ezt nagyjából elképzelni, hogy strukturálisan azok az együttesek, mint mondjuk a mi társulatunk is, független egy anyaintézménytől, tehát hogy mint ahogy mondjuk a Pécsi Balett és a Győri Balett és a Nemzeti Balettnek van egy saját anyaintézménye, nekünk nincs fenntartónk, hanem mi saját magunkat tartjuk fönt, azaz mi önálló intézményként működünk, és a független színházak jelentős része is. Ez többek között azt jelenti, hogy nincs saját befogadóhelyünk, vagy saját színházunk,
ahol
fellépünk, hanem ezeknek a társulatoknak vannak gyűjtő befogadó játszóhelyei, ilyen például a Nemzeti Táncszínház, ahol mi Budapesten itt játszunk a legtöbbet. Persze játszunk vidéken is, meg fesztiválokon, de hogy alapvetően a fő játszóhelyünk, az nyilván nem a saját színházunk, tehát mint társulat olyan helyeken lépünk föl, olyan befogadó színházakban lépünk föl, ahol lehetőséget biztosítanak ezeknek a társulatoknak. Ezek az együttesek külön pályáznak arra, hogy a működésüket biztosítsa az állam. Ezek a pályázati összegek azok, amik redukálódtak az elmúlt években. Ez is egy, hogy mondjam, összetettebb dolog, mert nem egy pályázatot adunk be évente, hanem a rendszer eddig olyan volt, hogy évente körülbelül 15 pályázatot írtunk, mert a Nemzeti Kulturális Alaphoz is adtunk be pályázatot, a minisztériumhoz is adtunk be pályázatot, tehát iszonyú adminisztrációs munka volt az, hogy különböző helyekről összeszedjük azokat a forrásokat, amik szükségesek ahhoz, hogy egy társulat működni tudjon, plusz a projektek létre tudjanak jönni.
Melyik volt a legbiztosabb forrás eddig?
Attól működött a dolog, hogy több helyről lehetett összeszedni, tehát a Nemzeti Kulturális Alap projektpályázatokat ír ki, tehát ha én szeretnék egy új bemutatót csinálni, akkor oda pályázok, vagy hogyha egy beavató diákprogramot szeretnék csinálni, akkor oda pályázok, hogyha egy belföldi turnéra szeretnék pályázni, akkor oda pályázok, ha pedig arra, hogy az együttest föntartsuk, azaz bérekre, stúdióbérlésre, tehát hogy kvázi az infrastruktúra fenntartására, akkor azaz Emmihez, most már KIM, Kulturális Minisztériumhoz pályázik ilyenkor az ember.
Ez a működési pályázatok?
Igen, a működési pályázat is, de a legnagyobb összeg, ahova lehetett eddig pályázni, ez a volt TAO, tehát a társasági adóból származó bevételek, amik a kulturális területen elérhetőek voltak. Ebből ugye egy pályázat lett, ahova kérelmet lehet benyújtani, és ez az a pályázat, ahol ez a bizonyos többlet támogatás néven, vagy címszó alatt működő pályázat, ez az, ami a tavalyi évben nulla lett a függetleneknek, és ami idén is függetleneknek nulla lett. Ez a mi esetünkben most 100 millió forint mínuszt jelent. Tehát mi tavaly is beadtunk egy 50 milliós pályázatot nulla, és idén is beadtunk egy 50 milliós pályázatot nulla. Ezt nagyon nehéz kigazdálkodni, főleg úgy, hogy mi nem showbiznisz csinálunk, és nem 20 000 forintos jegyeket árulunk, hanem egy olyan művészeti szervezet vagyunk, ahol nem az az elsődleges, hogy magas jegyárakkal és olyan produkciókat hozzunk létre, amik be tudják hozni egy-egy produkciónak az árát.
A jegyárbevételek mekkora részarányjal bírnak a ti költségvetésetekben?
Hát ez is egy érdekes felállás, mert a jegybevétel nem nálunk jelenik meg. A jegybevételt a befogadó színházak árulják a jegyeket, hozzájuk folyik be a jegybevétel, és mi minden színházzal, ahol játszunk, egy fix összegre megállapodunk előadásonként, hogy azt mennyiért játszuk.
Tehát magyarul megveszik az előadást tőletek?
Igen.
Ez független attól, hogy mennyi a jegybevétel?
Igen.
Ez mennyire jó nektek? ez a konstrukció?
Hát ez attól függ, hogy mennyi a megegyezett összeg, és hogy az az összeg az tudja elfedezni az előadás költségeit. Alapvetően nem feltétlenül rossz, de volt már olyan helyen, ahol én kértem, hogy emeljük meg a jegyárat, mert ne legyen olyan olcsó egyrészről, egy 60-70-80 perces táncelőadás ne legyen annyi, ne kerüljön annyiba, mint egy mozijegy. És én folyamatosan harcolok ezért, hogy a táncművészeti produkcióknak legyen magasabb értéke, pénzbeli értéke, mert szerintem ez nagyon fontos. És ha a jegyár magasabb, akkor mi is magasabb honoráriumért tudunk játszani.
Ákos?
15 éves a társulatotok, és hogyha kicsit távolabbról nézel rá erre a 15 évre, hogyan alakult a ti támogatottságotok, vagy a gazdasági helyzetetek a 15 év alatt, és ez mennyibe volt szinkronban, vagy aszinkronban a szféra általános támogatottságával?
Most annyi működési támogatást kaptunk, mint 15 évvel ezelőtt. Tehát ez egy elég súlyos visszaesés, mert 15 évvel ezelőtt, amikor indítottam a társulatot, akkor kaptunk egy olyan működési összeget, ami akkor így elindulásnak oké volt, de hát azóta egyrésztről ez a társulat nagyon sokat fejlődött, gyarapodott, létszámát tekintve is, előadásszám tekintetében is, infrastruktúra tekintetében is, tehát hogy mi nagyon nagy lépésekkel léptünk előrébb. Ehhez képest mondjuk arra szólt a financiális hátterünk, vagy hogy mondjam, ezek a pályázati támogatottságunk, az úgy növekedett szép lassan, és azt kell mondjam, hogy így körülbelül így a pandémia időszakára jutottunk el oda, hogy így már úgy, hogy a saját bevételeinkkel, úgy, hogy nemzetközi játszással, tehát hogy mi is hozzá tudunk tenni természetesen a büdzséhez, úgy ki tudott alakulni egy olyan arányszám, amire azt mondtam, hogy jó, ha ezt most még így tovább játszunk, meg még több turnét csinálunk, akkor ez működésképes lesz. Viszont azóta annyira visszaszorult a kulturális finanszírozásban felelhető keretösszeg, és ha jól tudom, ez a jövő évben még fokozottan csökkenni fog, hogy ezt egyszerűen nagyon nehéz kigazdálkodni. A rendszer változhat, de az elmúlt időszakban azért álltunk be a pályázatokra, mert ezek voltak azok a források, amik a területen elérhetőek voltak, és erre kiépítünk, ugye erre az ember fölvesz szakembereket, iszonyú mennyiségű papírmunka, tehát ebben nagyon sok munkát kell áldozni ahhoz, hogy ez meg tudjon történni, és nem baj, ha változik, de nem tudsz kedről a szerdára adaptálódni egy ilyen körülményhez, amikor nullák, amikor piros vonallal húznak át olyan eredményeket,
mert tételeket,
akkor ehhez nagyon nehéz, de akkor most megpróbálok válaszolni a legelső kérdésedre, hogy hogyan lehet ezt túlélni, mert nyilvánvalóan mindannyian, akik ebben a helyzetben vagyunk most, azon törjük a fejünket, hogy akikben van kraft, hogy mondjam, és van túlélési szándék, vagy fennmaradási szándék ezen a területen, nagyon gyorsan kell most reagálni.
Többször említetted most a válaszodban az, hogy a rendszer változhat, de ne ilyen gyorsan. Ezek szerint van bármiféle képetek arról, hogy a rendszer változik-e, és tudjátok-e, hogy milyen irányba fog változni, milyen strukturális finanszírozási változásokat terveznek a kultúra területén?
A változás az szerintem nem feltétlenül rossz dolog. A korábbi rendszer, vagy az elmúlt 10x év, amióta mondjuk én a társulatot viszem, nem mondom, hogy komfortos volt. Tehát évi 15-20 pályázatot írni, megírni, elszámolni, hiánypótolni, iszonyatosan melós. Szerintem ez nem jó. Alapvetően 2-3 évre kellene pályázatokat kiírni, nagyívű terveket kellene, mert művészként is 2-3 évre gondolkozol előre, nem 2 hónapra. Tehát sokkal jobbat tenne az egész rendszernek, hogyha tényleg ilyen hosszabb távú struktúrák tudnának kialakulni. Én úgy tudom, hogy a kulturális tárca részéről van egy olyan irányzat, hogy ők túl sok társulatot látnak, most túl sok szervezetet, akikkel nem szeretnének egyenként foglalkozni, hanem intézményekhez szeretnének központosítani pénzeket, és majd ezek az intézményeket szeretnék megerősíteni. Ez azt is jelentheti, hogy picit a mainstream kulturális életet akarják megerősíteni, és a kísérleti kortárs szcéna az most nem nagyon fog ilyen értelemben pénzhez jutni, mondjuk ki. Meglátjuk, hogy ez hogyan fog alakulni, de azt biztosan lehet látni, hogy a következő évben, vagy arra, hogy mondjam, ezt ki is mondták már, hogy a következő évben még még jobban redukálódni fog az az összeg, ami a területen elérhető lesz. Én most elkezdek arra berendezkedni, hogy ez nincs.
A struktúra úgy néz ki, hogy vannak a függetlenek, a kiemeltek és a nemzetiek. Ezek társulatok, illetve színházak. Tehát most azt mondod, hogy a nemzetieknek és a kiemelteknek többé-kevésbé biztosítva lesz az anyagi háttere, viszont a függetlenekkel úgy, ahogy eddig nem nagyon akar, vagy nem óhajtanak foglalkozni a pénzosztás területén.
Így.
Ezt meg is erősített te az egyik érdekvédelmi szervezetetek, amikor leült tárgyalni a szakminisztériummal.
Igen.
Hát akkor most ideje arról beszélni, hogy hogyan tovább.
Hát nekünk már évek óta a kiemelt kategóriában lenne a helyünk, de mivel a kiemelt kategóriában a büdzsé nem egy bővíthető forrás, éppen ezért a szakmának
felső
sem
korlátos.
Felső korlátos, ezért a szakmának se érdeke az, hogy újabb szereplők lépjenek a kiemelt kategóriába. Ezért például mi vissza vagyunk szorítva most már évek óta, azért nem tudunk a kiemelt kategóriába bekerülni, mert ott nincs plusz pénz és plusz forrás. Akik meg már bent vannak, ők meg nagyon féltik a pozíciójukat ott, és nekik nem érdekük, hogy még egy szereplő oda bekerüljön.
Ők döntik el, hogy ki kerül be?
Hát,
tehát azok döntik el, akik már benne vannak?
Hát ez a szakma azért elég kicsi, és ennek a szakmának vannak, hogy mondjam, képviselői, vagy fejei, vagy kinevezettjei. Ők is érdekeltek ebben, ő maguk, hogy ott milyen változások vannak, és hogyan. Nagyon nehéz a kasztok között, vagy hogy mondjam, a kategóriák között ugrálni. Nekünk az megoldás lenne, vagy egy hosszú távú biztosítékot adhatna, hogyha kiemelt társulatként gondolna ránk akár a szakma.
Ákos?
Az, amit ti csináltok, és ahogy ti csináljátok, azt lehet piaci alapon, kizárólag piaci alapon működtetni?
Nem lehet, ahogy semmilyen művészínházat nem lehet, tehát sem a Víg Színházat sem lehet piaci alapokon elképzelni, mert egy épületnek, vagy hogy mondjam, a működésnek, ott ráadásul még egy épület is van annak a rezsijével és mindenféle költségével, de ha csak azt néznéd, hogy hány alkalmazott van az alkalmazottaknak a bére, egy-egy előadásnak a napi költsége, tehát hogy nem. A kultúra, az oktatás, ezek olyan területek, ahova muszáj pénzt és forrásokat biztosítani, különben nem tud működni. Tehát, hogy az egészségügy, a kultúra, ezek nem úgy termelnek pénzt. Persze a kulturális életben van pénz, és termelnek pénzt, de különböző ágazatok másképp, más arányban fogják tudni ezt megtenni. Tehát nem lehet egy művészszínháztól, vagy egy művésztársulattól elvárni azt, hogy teljes egészében fenntartsa magát, mert akkor vagy az történik, hogy elmegy a bulvár irányába iszonyatosan, és akkor meg tudja emelni a jegyárakat, de akkor az már nem egy művészszínház, hanem akkor az már egy teljesen más struktúra.
Amikor azt mondod, hogy te mégis a költségvetési támogatások nélkül próbálsz meglenni, akkor mégiscsak valahogy a piaci alapon próbálsz létezni.
Az biztos, hogy nem megy, tehát mi nem fogunk tudni 20-30 ezer forintokért jegyet eladni. Az is egy nagyon érdekes dolog, hogy három országgal alébb, vagy kettővel, vagy egyel lehet 50 eurós jegyeket adni. Magyarországon nem tudsz egy tánc előadásra 51 eurós jegyeket adni. Tehát, hogy van egy bizonyos határ, ameddig el lehet menni. Minden esetre nem szeretném áltatni magamat vagy magunkat azzal, hogy nem baj, most nem kaptunk, de majd holnap után kapunk, vagy majd jövőre kapunk. Nem szeretném megváltoztatni a műsorpolitikámat, tehát ezért nem fogok elkezdeni csak tradicionális, hagyományőrző és nemzeti érintettségű előadásokat készíteni, azért értékeljék a munkánkat. Tehát, hogy az, amit mi építünk, az egyfajta egyetemes kultúra. Én azt mondom, hogy mi azt építjük azzal a kortárs művészeti ágazattal, amiben én dolgozom. Én úgy találnám megint csak ideálisnak, hogyha szakmai szempontok alapján ítélnénk meg, vagy értékelnénk, nem is ítélnénk, értékelnénk társulatokat, mert nagyon sok társulat van, aki fantasztikus, hasznos, úttörő, innovatív, előremutató dolgokat csinál, de nem játszanak 500 meg 800 férőhelyes helyszíneken, mert egész egyszerűen az a műfaj, amiben dolgoznak, az egy kísérleti műfaj. És azt gondolom, hogy szükség van ezekre az irányzatokra is, ezekre a progresszívebb irányzatokra is, és szükség van arra is, ami hagyományőrző, ami a tradíciókon épülő. Tehát az lenne a jó, ha ezt jól tudnánk integrálni a kulturális életbe, és tudnánk szolgáltatni mindezeket a műfajokat. Nyilvánvalóan nem ugyanúgy dotálsz egy olyan társulatot, ahol 8 ember van bejelentve, 120 férőhelyes stúdiószínházakba játszik, és másképp dotálsz egy olyan együttest, akik 40 főt foglalkoztatnak, és 600 férőhelyes nézőtereken játszanak. Persze ezek mind-mind számítanak ezek a számok, de nagyon fontos itt az, hogy milyen művészi értéket képvisel az a társulat, és azt is szerintem muszáj értékelni.
Azért kitaláltatok. Tehát a Dudaiva társulat igenis kitalált olyan azonnali operatív intézkedéseket, amikkel ugye a hiányzó büdzsét valahogy megpróbáltátok programozni, vagy betömni. Ugye legalább kettő volt. Egyszer volt nektek tavasszal egy nagykövetes kampányotok, ahol művészeket kértetek föl.
Művészeket és civileket. Tehát 20 embert kértünk föl, 20 nagykövetünk volt, de volt köztük abszolút nem szakmabeli, vagy hogy mondjam, nem a művész társadalomból voltak, igen, ismert közéleti személyiségek, de voltak olyanok is, akik teljesen, akik művészet pártoló, vagy valamilyen módon a táncművészethez köthető emberek, de nem ismert emberek, tehát hogy vegyesen. És ez fontos volt, hogy...
Ez fontos volt. És ugye a másik kezdeményezésetek az majd ezután lesz, november 26-án, Szabad Tánc címmel a Víg Színházban egy gálaest, amely megint csak egy olyan összművészeti előadás lesz, amelynek nem titkolt célja az, hogy valamiféle pénz is azért bejöjjön.
Igen, ez tulajdonképpen egy jótékonysági gálaest, kétrészes exkluzív műsor lesz, olyan értelemben, hogy ez egyetlen egyszer lesz, és csak erre az estre készítjük ezt a kétszer egy felvonásos műsort, amiben vendégművészek is szerepelnek majd, akik kiállnak tulajdonképpen a társulat mellett, mi küldetésünk mellett, és amellett, hogy a fennmaradásunk mellett szóljanak, vagy kiálljanak, és abban bízunk, hogy egy ilyen jótékonysági estel, aminek tulajdonképpen az a lényege, hogy bevétel, tehát itt most például nem hagyományos jegyárakkal fogunk játszani, hanem igen magas jegyárakkal, de pont ez a lényege, hogy ez egy exkluzív est, olyan vendégművészek fognak össze, és vesznek részt ezen az esten, és ezt az összeállítást, ezt tényleg egyetlen egy alkalommal lehet látni, és pont ez a lényege, hogy egyetlen alkalommal ennek az exkluzivitását megélve egy hosszú műsorral tulajdonképpen egy átfogó képet adjunk a társulat működéséről, és azok a művészek megjelenjenek mellettünk, akik egyetértenek ezzel az irányzattal.
Tudnál neveket mondani?
Gubik Petra, ő az egyik, a Carson Kuma egyik frontembere, Giorgio, Kolonics Klára operaénekes, Dinyés Dániel karmester, még vannak, akikkel egyezkedünk, de körülbelül egy 10-12 művész lesz, aki fellép. Igazából mindenki a zene oldaláról, tehát hogy Farkas Izsák például, akivel egyébként is már dolgoztunk korábban, tehát zenészek, énekesek és táncosok lesznek a színpadon. Tehát például prózai színészek nem.
Ezek az akció valójában figyelemfelkeltésben erősebbek, vagy a bevételi oldalon?
Hát nem tudom, mi először csináljuk, úgyhogy ez még nekünk egy abszolút kísérleti helyzet, mert még nem csináltunk ilyet, úgyhogy nagyon izgatottak is vagyunk, hogy ez jól fog elsülni, mert tényleg nem tudjuk, hogy ez hova fog kimenni, még most fog elindulni a kampányunk ezzel kapcsolatban, meg az egész marketing őrület, ami körülötte elindult, tehát hogy ezt azért az egy 1000 férőhelyes színház, úgyhogy azt megtölteni nem olyan egyszerű. Legrosszabb esetben is brandépítésnek nagyon jó, tehát hogyha bevételt nem fog tudni termelni, csak nullára jön ki az este, akkor is azt gondolom, hogy felhívja a figyelmet egy helyzetre, egy problémára, és adott esetben szponzorok, támogatók, potenciális mecénásoknak ez figyelemfelkeltő program lehet.
Ákos?
Látsz-e lehetőséget a közös fellépésre, és ez a külön utasság, ezt lehet nézni úgy is, hogy jó, mert hogy kell ez a törekvés, de úgy is, hogy valahol ellene megy a közös fellépésnek.
Nekem az a tapasztalatom, hogy szakmai körökben nagyon nehéz a közös fellépés, sokszor nagyon nehezen megy a közös nevező megtalálása, még akkor is, ha sokszor egy csónakban evezünk, de ennek a sok kreatív embernek nagyon különböző meglátásai és megoldásai vannak. Nagyon fontos az összefogás, de valamiért nagyon nehezen megy. Amikor éppen valaki nagyon bátor, akkor a többi nagyon félszeg. Amikor akik éppen félszegek voltak és felébredtek, addigra a többi elfásult. Tehát, hogy nem vagyunk egy tempóban sokszor, vagy egy ritmusban. Ez az összefogás hiánya a magyar társadalom többi területén is érezhető szerintem, hogy az a fajta szolidaritás, amire szükség lenne már, az oktatással kapcsolatban nem állnak föl az egészségügyi dolgozók, az egészségügyi dolgozóknál nem állnak föl a tanároknál nem állnak föl a művészeknél nem állnak föl a tanárok, tehát hogy még nincs igazán benne a tudatos polgári létben az, hogy ki kell álljunk egymásért, meg kell erősítenünk egymást. Nem azt mondom, hogy nincsenek pozitív példák, mert van nagyon sok pozitív példa is az elmúlt évekből, de sokkal komolyabb társadalmi összefogásra van ahhoz szükség, hogy ügyek mentén elérjünk közös célokat. Sokkal tudatosabban, sokkal bátrabban, sokkal erősebben kell összekapaszkodni. És mindig azt hiszem, hogy rengeteg idő telik el, mire valami ütőképes cselekedetté válik a dolog, és én nem tudok várni. Én nem szeretnék várni. Amit én felépítettem, az számomra nagyon értékes, és azok az emberek, akikkel együtt dolgozom, az a csapat számomra nagyon értékes, és nem óhajtok várni másokra. Én nagyon örülök, ha a szakma összefog, én ott leszek, minden erőmmel és lehetőségemmel segítem ezeket az akciókat, megmozdulásokat, közös gondolkodásokat, fórumokat, bár lenne több. De én nem tudok várni. Tehát nem tudok arra várni, hogy majd a FESZ segíteni fog. Nem tudok arra várni, hogy a Táncművészek Szövetsége segíteni fog. Mert nem tudom, hogy segít-e, és nem érzem igazán ezt az érdekvédelmet ezekben a körökben. Próbálkozások vannak, de egyébként is mindenkit elvisz annyira a saját, hogy mondjam, életének, meg területének a menedzselése, hogy kevés időt is tudunk erre szakítani. Lényeg, én oda jutottam, hogy a saját csapatommal én török előre, ahol lehet, megkeresve azokat az utakat, amik nekünk lehetőségek. Ha várok, vagy várom azt, hogy majd kollektív erővel, én azt mondom, hogy ennek párhuzamosan kell történnie, tehát mindenkinek meg kell próbálni a saját útját kitaposnia, és megtalálni azokat az ösvényeket, amin tud menni, vagy akár strádákat. De a kettőnek egyszerre kell működnie, tehát egy szervezet önmaga is kell, hogy építse a saját útját, plusz kell más szervezetekkel összekapcsolódnia. Tavaly felmértem azt, hogy itt most a következő években elég nehéz pálya lesz mindannyiunknak, és már akkor elkezdtünk azon dolgozni, és szakemberekkel beszélni arról, hogy hogyan lehet ezt megoldani. Nem tudom, hogy meg lehet-e oldani, most iszonyatosan rizikós a helyzetünk, tulajdonképpen penge élen táncolunk, viszont rengeteg nagyra vágyó tervünk van, rengeteg ötletünk van, nagyon jó a csapatunk, és hogy mondjam, ez még mindig erőt ad abban, hogy én tovább szeretném ezt csinálni, és tovább szeretném vinni, hiszen azok az eredmények, amik mögöttünk vannak, azok abszolút erre predesztinálnak minket, tehát most legközelebb Rómába megyünk fellépni, budapesti fesztiválzenekarra most volt egy nagyon komoly együttműködésünk, Fischer Iván, ahol a Bartók csodálatos mandarinját vittük színre. Olyan produkciók és turnék vannak mögöttünk, olyan előadásszámok vannak mögöttünk, hogy ezt most kvázi itt elengedni, az nagyon-nagyon nagy veszteség lenne mindenféle szempontból. Egyszerűen meg kell találjuk a megoldásukat, tehát hogy én ilyen értelemben pozitívan gondolkodom, és az előre menekülésben hiszek.
Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Az elmúlt majdnem fél órában Duda Évával, a Duda Éva társulat vezetőjével beszélgettem, nem egyedül, hanem Török Ákos kollégámmal. Méghozzá arról, hogy a függetlenek, a független tánc széna és egyáltalán a független társulatok hogy próbálják túlélni a következő időszakot. Köszönöm, hogy itt voltatok.